Áldás békesség, Isten hozott mindenkit ezen az estén. Szeretettel köszöntjük Szaszák Imre, mert tisztelt úrát, Török Bálinti református lelkipásztort, aki egy ajándékot is hozott magával, majd nem sokára szerintem látjuk. 1972-ből egy fényképet, hogy itt áll a Pomázi templom bejáratánál. De a mi kapcsolatunk nem tisztelt úrral nem 1972-ben kezdődött, hiszen akkor én még meg sem születtem.
Ilyen öreg vagyok.
Hanem az ifjúságomnak és a teológus éveimnek lelkipásztora volt az én szolgatásom. A Veresegyházi gyülekezet lelkészeként ismertem meg, aki sokat tanított, vezetett engem is, és kedves feleségével pedig sokat tanított bennünket a feleségemmel.
Na, nagyon örülök, hogy ilyen.
Isten hozott közöttünk.
Köszönöm szépen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 458. dicséretet. A 458. dicséret. Aki értem megnyíltál, rejtsed a gondot külszám. Jövünk te hozzád, semmit nem hozva, de a te keresztedbe fogózkodunk bele. Köszönjük, hogy az örök élet evangéliuma a keresztről való beszéd. Áld meg bennünket, hogy ez a beszéd a mi szívünket is fölmelegítse, a mi szívünket is megváltoztassa. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te szerte jártál, mindenkivel jót tettél, kivétel nélkül, de mégis voltak olyanok, akik elmaradtak, és voltak olyanok, akik hozzád ragaszkodtak. Urunk, kérünk téged, hogy szenteld meg a mi együttlétünket, és lelkeddel légy itt közöttünk, és áld meg bennünket, Tedd az igét üzenetté számunkra, és tudjuk, Urunk, hogy a Te igéd, a Te beszéded soha nem tér vissza üresen, mert az elvégzi idejében a maga munkáját. Munkálkodj a mi szívünkben is, és ezen a ma estén is. Te látod azt, hogy milyen szívvel vagyunk itt, hogyan is jöttünk ide, milyen terheket hordozunk, vagy milyen örömünk van. Urunk, tedd a mi szívünket minden körülmények között hálássá, és kérünk, hogy ígéreted szerint légy közöttünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek nevedben, Te ott vagy. Dicsőítünk téged ezért az ígéretért is. És dicsőítsd meg magad mindannyiunk életében. Kegyelmedből hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, az igét olvasom Máté írása szerinti evangélium 7. részéből. A 7. rész 24. versétől olvasom a fejezet végéig. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott és teljesen elpusztult. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akiknek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Kedves testvérek, bizonyára ismerős ez az ige szakasz, amiben Jézus arról beszél, hogy aki hallja tőle a beszédeket, amiket ő elmondott, és arra építi az életét, az hasonlít az okos emberhez. Köszönöm szépen! Az okos ember az kősziklára építi a házát. Amikor én kezdő lelkész voltam, és Cegléd-Bercelen volt egy asszony, amikor megdörrent az ég, vagy kezdett borús lenni az idő, akkor elmondta, hogy ő mindig félt és rettegett. És kérdeztem, miért? Azt gondoltam, hogy a villámlástól fél, vagy a dörgéstől. Szóval nem, az ő házuknak nincs alapja. És bizony, hogyha nagy eső van, akkor mindig félnek és rettegnek, nehogy az eső víz kimossa a falat, a falnak az alját. Szóval igenis egy házat, ha megépítenek, akkor jól kell fundálni. Én magam láttam, mikor Kárpátalján voltam, ahol vonult le az ár, az első tiszai árvíz után, közben még benne voltak akkor. Emlékszem, egyszer akartam menni adományt vinni, aztán hétszer mentem két hónap alatt. De nem ez a lényeg, hanem ott lehetett látni azokat a házakat, amik beton alapra voltak építve, azok megálltak. De amelyiknek nem volt alapja, bizony az összedőlt, még hogyha téglából épült akkor is. Hiába az alapon múlik minden. Hogyha valaminek rossz az alapja, akkor az idők kikezdik. Kedves testvérek, ilyen az emberi élet is, az életünknek is van alapja. És az, hogy mire épül a mi életünk, milyen gondolatok vezérlik a mi életünket, az meghatározza a mi cselekedetünket, a mi döntéseinket. Tehát minden embernek kivétel nélkül meg kell vizsgálni saját magát, hogy milyen úton akarok haladni, milyen szellemiség irányítson engem, mert ezek meghatározóak az ember számára. És bizony, Jézus is azt mondja, hogy aki hallja tőlem ezt a beszédet. Tehát azt jelenti, hogy nagyon nagy hallgatóság vette őt körül, és nagyon sokan hallották az ő beszédét. És akik hallották az ő beszédét, voltak olyanok, akik elmentek, és voltak olyanok, akik maradtak. Voltak olyanok, akik megjegyezték, hogy szép ez a beszéd, voltak olyanok, akik elgondolkoztak azon, amit Jézus mondott. Tehát így van ez, testvérek, a mi életünkben is. Hogy jövünk ide, hiszen igét hallgatunk, az örökkévaló Isten tanítását hallgatjuk, És nem mindegy az, hogy ezt elfogadjuk, vagy pedig nem fogadjuk el. Persze, lehet még az ember fiatal, addig berzenkedik az Isten dolgaival, úgy gondolja, hogy ráérek még én erre, pedig milyen nagy dolog, amikor egy fiatal úgy indul el az életbe, hogy az Isten beszédét is hallgatja. Milyen nagy dolog, amikor ezt hallja az édesapjától, vagy az édesanyjától. Ezt mind-mind tovább viszi. Ha hallja ezt a nagymamától, nagyapjától, az igenis meghatározza a gyermek életét. Mert nehéz időben bizony előhívja azokat a dolgokat az ember, amit gyerekkorában hallott a szülőktől. Tehát Jézus is ezért mondja a tanítványoknak, és nem csak a tanítványoknak, hanem a hallgatóságnak, hogy kétféle ember van, okos ember és bolond ember. Nincs közép út. Nincs arany középhelyzet. Nincs olyan semleges, hogy ide is tartozok, meg oda is tartozok. Sajnos mi emberek általában így is szoktuk beállítani az életünket. Itt is jó akarok lenni, meg ott is jó akarok lenni. Pedig ez nem így van. Az megmondta Jézus azt, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem. Hát ez a legnehezebb az embernek, önmagát megtagadni. A magam természetét megtagadni. A magam igazságát, még hogyha a hülyeség is, azt is olyan nehéz megtagadni. Mert úgy érzi az ember, hogyha én megtagadom magamat, én föladom magam, én megalázom magam, abban a pillanatban vesztes leszek, pedig nem így van. Az Isten ügyében nem ez van. Az Isten ügyében az van, hogy aki megalázza magát, fölmagasztaltatik. Aki fölmagasztalja magát, megaláztatik. Hát óriási különbség van, testvérek. Tehát azt jelenti, hogy ha én az Isten beszédének engedek, akkor ott történik változás. Ha nem engedek az Isten beszédének, akkor nem történik változás. Akkor marad minden a régibe. Tehát fontos dolog az, hogy ha olvassuk a Szentírást is, úgy olvassuk, hogy Uram, szólj, és hallja a te szolgád. Mert fontos az, hogy én, mint az ő szolgája, az ő gyermeke vagyok, hogy szóljon hozzám. És ha szól hozzám, nem azért beszél velem, mert hogy én azt elengedjem a fülem mellett, hanem azért, hogy én azt cselekedjem meg. Testvérek, nagyon kemény dolgokra tanítja az embert az élet, de kemény dolgokra tanít bennünket Jézus is. Jézus a hegyi beszédet elmondta, és a hegyi beszéd után mondja el ezt, hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket. Hogy milyen nehéz meghozni egy ember életében a döntést, az, hogy én döntök Isten mellett, döntök Krisztus mellett, vagy pedig nem döntök Krisztus mellett. Hiszen tudjuk azt, hogy sok emberben az él, hogy én a törvényt megtartom. Igyekszem legalábbis megtartani. Csak hogy Jézus arról beszél, hogy ha valaki vét a törvényből egy ellen, az összes ellen négy. Hát ez egy félelmetes dolog. Megtarthatom én a 10 parancsolatnak a 9 parancsolatát, de egy ellen vétek. Egy ellen vétek. Például csak egy szelídet mondok, nem tisztelem apámat, anyámat, valami miatt. Nem tisztelem azért, mert most már megöregedtek, mert most már pelenkázni kell őket. Igen, ott van az emberben esetleg egy undor, mert nem bírja ezt csinálni. Tehát ott van, hogy már öregek, most már megértek arra, hogy elmenjenek. Testvérek, így is lehet gondolkodni. De ott van az, hogy már nem tisztelem. Pedig meg van írva, hogy meg ne utáld apádat és anyádat, mikor megvénhedik. Így van megírva. Én amikor ezt elolvastam, testvérek, sokszor alá is húztam meg, sokszor elolvastam, hogy Uram, hát ez bizony, akkor még nem értettem, hogy mit jelent úgy igazán, csak amikor az ember szembesült a saját édesanyjával, vagy édesapjával, vagy nagyapjával, vagy a családban valakivel, aki bizony már elesett lett. Valamikor életerős ember volt, aztán összeesett. Testvérek, tehát nagyon fontos látni azt, hogy ha valaki vét egy ellen, akkor igenis vét az összes ellen. Hát ezt akkor kiállhat meg Isten előtt. Ez itt a kérdés. Mert ha én csak egy ellen vétek, akkor az összes ellen vétek. Akkor már én hazug vagyok, parázna vagyok, tolvaj vagyok, hamis tanúskodó vagyok, és kívánom azt, ami a másiké. Pedig ne kívánd azt, ami a te fele barátodé. Tehát igenis figyelembe kell venni azt, hogy az ember rájön arra, pláne a hegyi beszédet olvassa, mert a hegyi beszéd aztán nagyon is azt mutatja meg, ami az ember szívébe és lelkébe van. Amikor Spurgeon megtérése előtt nagyon érdekes, ahogy ő ezt leírja és elmondja. Spurgeon, az angol baptista igehirdető volt, mindig 6000 ember hallgatta. És lényeg az, a korának egyik legnagyobb igehirdetője volt. És ez a Spurgeon mondja el azt, hogy próbáltam becsületes ember lenni 17 éves korában, vagy korábban, már nem emlékszem pontosan, de lényeg az, azt mondta, hogy még a 10 parancsolattal valahogy kibékültem. De ott is rájöttem arra, hogy bizony nem vagyok teljesen tiszta. De amikor Jézus szavát olvastam. Mit olvasunk az igébe? Azt olvassuk például, ha valaki gonosz kívánsággal tekint egy asszonyra, immár paráználkodott azzal a szívébe. Egy egyszerű dolog. És ott van az, hogy már is paráználva válik az ember. Vagy, ha valaki gyűlöli az ő atyafiát, embergyilkos. Hát, mikor ne haragudtam volna valakire? Még a feleségembe is haragudtam. Még a gyerekembe is haragudtam. Volt olyan pillanat, és már is ott van, gyilkos vagy. Testvérek, és mit csinál az ember ilyenkor? Hát mi van, amivel Istent kiengesztelhetném? Hogy tudok én Isten előtt majd megállni? Ki az, aki odaáll mellém és vállal engem? Hát itt a nagy kérdés, testvérek. Ezért jött Jézus. Spurgeon mit csinál? Uram, én egy rozogva életet adok neked. Mert én testestől, lelkestől én már nem érek semmit sem. És akkor kezdett épülni a belső embere. És ott fedezte föl, hogy Jézus miért jött? Jézus a bűnös emberekért. Nem az igazakat hívja megtérésre, a bűnösöket. Tehát azokat a bűnös embereket, akiknek nincs semmiük, akik semmi jót nem tudnak felmutatni. Hát azért ez nem állja. Csak ott van az, testvérek, ha egy ellen vétek, vétek az összes ellen. És itt van, hogy az ember szinte maga tehetetlenné válik, de ekkor válik a legalkalmasabbá arra, hogy a Krisztus gyermeke legyen. Hogy fölismerje azt, hogy Jézus a bűnösök barátja. Mert igenis, Jézus a bűnösök barátja. Ő nem az igazakat hívta megtérésre, a bűnösöket hívja megtérésre. Ki érti azt, testvérek, hogy Jézus ott szenved a Golgota keresztjén? Ott van mellette két lator, akik méltán szenvednek, mert ők megmondják, az egyik a jobboldali megmondta, hogy mi méltán szenvedünk, ő pedig méltatlanul. És hogy van az, hogy ez, mikor fölismeri, hogy Jézus kicsoda, azt mondja neki, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Hát egy haldokló, a másik haldoklóba ezt látja? Hát ez a hitnek a csodája. És emlékezzél meg róla. Tudta azt, hogy Jézus föl fog támadni. És mit mond Jézus ennek? Még ma velem leszel a paradicsom. Egy csirkefogó. Egy bűnöző. Egy senki ház. Ez az Isten kegyelme. Ez az Istennek az irgalmai szeretete. Testvérek, az ige az fantasztikus. A Biblia az egy forradalmian újat hoz. Minden korban. Mert igenis az ember az, hogy milyennek kellene lennie, azt ott látjuk meg. Olyannak kell lennie, mint Jézus volt. Akkor állhatok meg Istenet. Mikor azt mondja nekem valaki, hogy nekem semmi bűnöm nincs. Kérem a receptet. Tessék már megmondani, hogy csinálja. És elcsodálkozik az illető, mikor elmondom azt, hát, hogy mi a bűn. Hol van a bűnnek a gyökere? Bennem van. Bennem. És Jézus mégis szereti a bűnös ember. A hozzá megtérő bűnös ember, aki hozzám jön, az semmiképpen ki nem vet. A lényeg az, hogy Jézus, amikor tanította az embereket, nem azért tanította az embereket, hogy valami szép életfilozófiát hozzon. Hanem Jézus azért, hogy ez az élet. Ő az életet hozta. Az ember számára mégpedig az Istentől való életet hozta. És ezért mondja Jézus azt, ha valaki hallja tőlem az én beszédemet, és megcselekszi azt, hasonlít az okos emberhez, aki kősziklára építette az ő házát. Csak hogy amikor az ember fölépíti azt a házat, az tudja, hogy sok mindennel el kell látni. Be kell vasalni, tetőt kell rátenni, mégpedig olyan cserepet, ami nem ázik be, mert hogyha beázik, akkor tönkre megy a faanyag, tönkre megy esetleg a tégla is. Szóval a lényeg az, hogy annak olyannak kell lenni, hogy az idők viharait ki kell bírni. És Jézus erről beszél, hogy vannak viharok az életünkben. Vannak, minden ember életében kivétel nélkül van vihar. Csak hogy ezt a vihart hogy éljük meg, ez nem mindegy. Jézussal vagy Jézus nélkül. Isten gyermekeként vagy istentelenül. A napokban a feleségemmel elvittük a 14 éves unokánkat magunkkal vásárolni, aztán mondta, hogy ő átmenne a másik üzletbe. Lényeg az, hogy átmentünk a másik üzletbe, nincs ott. Mondta az illető, hogy a pénztáros, hogy igen, egy szőke lány itt volt, de már elment. Kerestük a következő üzletbe, ott se találtuk. 15 percig kerestük, végigjártunk minden üzlet, nincs a gyerek. Vége, elrabolt. Nem tudtam mit csinálni, elkezdtem magamba imádkozni, de olyan tehetetlenül, mint testvérek, egy gyerek. Uram, hol van, ami melittál? A lényeg az, hogy ez volt a jó, hogy elkezdtem imádkozni, testvérek, mert én nem borultam ki, a feleségem nem imádkozott, ő kiborult. És a lényeg aztán meglett a melittám. Mert olyan pozíció, olyan helyen volt, ahol a mobil tele nem volt érevő. És ennek az lett a következmény, hiába hívtuk, ki van kapcsolva. Hát ez valami rettenetes. No, a lényeg az, hogy amikor meglett, aztán persze már szóltunk ott a biztonságiaknak, hogy kérem, itt valami történt. Azonnal összefogtak, és közben hívtam, és egyszer csak megcsörön a telefonja. És testvérek, tehát azért akarom ezt elmondani, hogy mit jelent az az ember, aki tud imádkozni a viharban. Amikor bajba jutott az élete, mert muszáj. Amikor bekerül valaki a kórházba, testvérek, nem mindegy az, hogy imádkozik az illető, vagy nem imádkozik. Figyeljük meg, hogy legtöbb ember szidja az ápolót, szidja az orvost, mindenki szidja, csak magát nem szidja. Önmagáról semmi rosszat nem mond. Mindenki rossz körülöttem, de én nem. Mint hogyha az élete akkor született volna. Szóval a lényeg az, hogy Jézus, amikor arról beszél, hogy vigyázzunk, mert az életünknek, ha nem ő az alapja, ha nem Isten az alapja, ha nem ráépül az életünk, akkor olyanok vagyunk, mint aki alap nélkül építi a házát. Jönnek az esők, jönnek a viharok, és azok kikezdik az épületet. Kikezdik az életünket. Hány olyan ember volt már ebben a világban, aki elindult a Krisztus útján, de a viharokat nem bírta. Egyszerűen a viharok alatt összeroppant. Pedig ha valamikor imádkozni kell, testvérek, akkor a viharba imádkozni kell. A tanítványok mit csinálnak, mikor Jézus megy hozzájuk a viharban? Először kétségbe esnek, és utána azt mondja, ments meg, Uram. Tehát fantasztikus, vagy fölébresztik Jézust. Ments meg, Uram, mert elveszünk. A legtömörebb imádság, a legrövidebb, de tele van a lényeggel. Csak te tudsz megtartani, senki más. Tehát nagyon fontos látni azt, hogy mi, keresztény emberek, a mi életünket sem kerüli el a vihar. Úgy, ahogy Jézus életét sem került el a vihar, ugyanúgy az ő gyermekei életét sem kerüli el a vihar. Megnézhetjük a tanítványok életét, megnézhetjük Pál apostolnak az életét, aki egyszer meg is köveztek, nem tudom hányszor megbotoztak, aztán hajótörést is szenvedett, és még mindig Krisztus oldalán állt. Miért? Azért, mert tudta, hogy az életének ő az értelme, hogy az életét ő tudja megtartani. Tudta azt, hogy az életének az igazi célja az, amit Isten Jézus Krisztusban ad. Ha aki hallja tőlem a beszédet, és megcselekszi azt, okos ember. Aki nem cselekszi meg, de hallja tőlem a beszédet, nem azt mondja, hogy buta ember, azt mondja, bolond ember. Bolond ember. És azt kinek mondja? A hallgatóknak mondja. Testvérek, a hallgatóknak. És amikor elgondolkodok, hogy hányszor döntöttem úgy, hogy kihagytam az életem. Hányszor voltam bolond. Szólt az Isten, és elengedtem a fülemmel. És belementem valamibe. Egy hazugságba. Úgyhogy igenis azt jelenti, hogy hallja a beszédet. Halljuk a beszédet? Halló távolságon belül maradunk? Vagy azon kívül? Egyszer beszélgettem a sógornőmmel, és mondta, panaszkodott. Csak panasz jött belőle. És tudod, mit kell tenned? Tudom, imádkoznom kell. És megtetted? Megteszed? Nem. Tudja. Hallja tőlem a beszédet, de nem cselekszi meg. És azért jajgat, azért panaszkodik, azért tele van önsajnálattal, és egyszerűen az élete örömtelen élet. Nincs az életében gyümölcs. A léleknek a gyümölcse, a legalapvetőbb gyümölcse az öröm, a szeretet, a békesség. Egyszerűen pontosan azért, mert tudom, de nem teszem. Nem teszem, mert azt gondolom, hogy így is jó. Így is lehet élni. Így is lehet kereszténynek lenni. Pedig ez nem így van. Jézus ezért mondta ezt. Sőt, volt, aki azt mondta, hogy Angliába, Londonba kellene fölépíteni egy olyan templomot, amiben csak a tékozló fiúnak a történetét olvasnák reggeltől estig. Állandóan ismételve. Valaki azt mondta, hogy egy keresztény embernek minden nap végig kellene olvasni a hegyi beszédet. Máté evangélium 5., 6., 7. részét. Azért, hogy a gondolkodásom is Isten szerinti legyen. És a döntéshozatalom is Isten szerinti legyen. Tehát akiket Isten elhív, azokat meg is ajándékozza. Megajándékozza önmagával, megajándékozza az ő lelkével, megajándékozza az ő bölcsességével, megajándékozza az ő igényével. Beszél velünk az Isten. És ha beszél velünk az Isten, akkor engedjünk az ő beszédének. Sőt, cselekedjünk, testvérek, cselekedjünk. Mert igenis sok képmutató keresztény ember él. Nem az a képmutató, aki beismeri azt, hogy én tudom, hogy imádkoznom kellene, de nem imádkozom, hanem az, aki azt mondja, de hát én imádkozom. Még akkor is, hogyha nem teszi. Tudjuk azt, hogy szeretetet kellene valahová vinni, és nem tudok szeretetet vinni. Miért? Azért, mert nem kérem. Mert nem beszélek az én Uramnak arról a helyzetről, és önmagamról. Hogy Uram, én képtelen vagyok ott szeretni, ahol gyűlölet van, ahol harag van, ahol lenéznek, ahol megvetnek engem. Sőt, a hegyi beszédben beszél Jézus arról, hogy még az ellenségeiteket is szeressétek, jót tegyetek velük, imádkozzatok értük, áldjátok őket. A négyből melyik? Melyiket tesszük? Pedig, hogyha áldott ember vagyok, akkor áldást vigyek. Ez a feladatom. Ez a feladatunk. Erre hívott el Isten. Jézus nem átkot hozott erre a világra. Pált, amikor elküldte, nem azt mondta, hogy Pál, verd végig a világot. Ne. Hanem mentsd meg az embereket. És Pál mentette zsidót, görögöt, rómait, mindenkit. Nem volt kivétel. Miért? Azért, mert Isten kinyitotta a szívét. Én kívánom, drága testvéreim, hogy vigyük magunkkal ezt a mai igét, és vizsgáljuk meg saját magunkat, saját életünket. Ne a szomszéd életét, ne a mellettünk ülő életét, ne a családtagunk életét, a magam életét. Hogy én Ha hallom az igét, hallom Isten útmutatását, akkor mit teszek?
Nem.
Úgy cselekszem?
Nem.
Vagy pedig nem. Elengedem a fülem mellett. Tehát aki hallja tőlem a beszédet, és megcselekszi azt, hasonló az okos emberhez. És én azt kívánom, drága testvéreim, hogy az okos emberhez hasonlítsunk. És hogy ki volt ebbe, aki élen járt? Jézus járt az élen. Őt kell követni. Azért hív ő bennünket magához. És igenis, ő ott van az ő szavában. Ott van az ő üzenetében. Ott van Isten ígéretében. Mert ő magát meg nem tagadja. És ő végig hű marad. Hű marad az ő gyermekeihez. Áldjon meg Isten bennünket ezzel a bizonyossággal. Amen. Imádkozzunk. Édesatyán, hálával köszönjük neked egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, aki azért jött erre a világra, hogy megmentse a bűnös embert. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk a tanítványok életét is, hogy milyen egyszerű emberek voltak, de mennyi hiba volt bennük. Urunk, megvalljuk neked, hogy mi sem vagyunk tökéletesek. De tudjuk azt, hogy te, aki isteni tökéletességgel jöttél erre a világra, odaállsz a bűnös ember mellé. Azért, hogy megmentsd az életét. Köszönjük, hogy Pál apostol el tudta mondani azt, hogy bűnösök között első én vagyok. Kérünk, hogy szentelj meg bennünket, hogy mi is lássuk saját magunkat, hogy hol tartunk. De kérünk, Urunk, hogy könyörülj. És köszönjük, hogy te nem csak könyörülsz, hanem ajándékozol is. Ajándékozol bűnbocsánatot, ajándékozol kegyelmet, hogy az élet terhét tudjuk hordozni. És az élet terheit el tudjuk viselni. Add, Uram, hogy másként viseljük, mint a világ teszi ezt. De add, Uram, hogy mindenkor a te dicsőségedet keressük. És a te dicsőségedre cselekedjünk, és ne a magunk dicsőségére. Hogy nehogy becsapjuk saját magunkat. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, azért is, hogy te, amit elmondtál, és amit megcselekedtél ott a Golgota keresztjén, az igaz, hogy te ott a bűnösökért áldoztad föl magad, ezért az egész világért, hogy akik hisznek benned, azok el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Tégy minket olyan emberekké, akik hazataláltak te nálad, akik otthonra találtak, akik barátra találtak, akik a lelki vezetőre találtak, akik az élő Isten találták meg te benned. Urunk, kérünk téged, szenteld meg mindannyiunk szívét és mindannyiunk lelkét, hogy szolgálhassunk neked, okos ember módjára. Fiadért kérünk, atyánk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekül a 400 vagy 511-es számú éneket énekeljük, 511. éneknek mind az 5 versét. Maradj velem, mert mindjárt este van.
Thank you.
Halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen.